Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd oda hívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia, Jakab Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karioti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszátok föl a holtakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és ne menjetek a szamaritánusok városába. Innen szeretnék beszélni a mai elmélkedésben, mégpedig ezt a gondolatot kiragadva, hogy miközben Jézus azt mondja, ne menjetek oda, ezt ne csináljátok, közben pedig tudjuk, hogy egyébként ő maga is a működésében később nagyon is elment a szamaritánusokhoz. Nagyon is befogadták őt, vagy éppen nem fogadták be, de nagyon is megélte a küldetését oda, megélte a küldetését a pogányok felé, és az egyház története pedig hát mi másról is szólna, mint hogy bárki felé menjünk. De mégis a mai evangéliumban azt láthatjuk, hogy van az úgy, hogy Jézus azt mondja, most ne. Most ezt ne csináljátok. És erről szeretnék beszélni, mert ha általában valamiről gondolkozunk, az mindig az, hogy Isten azt mondja igen, hogy hát így is szoktuk mondani, Jézus Isten megtestesült igenje, amit az ember felé mond. Tehát mintha a kereszténység másról se szólna, hogy igen, de most azt mondja, ne menjetek oda. Felé se nézzetek. Na akkor innen szeretnék beszélni, hogy érdemes volna. Pont múlt héten beszéltük azt, elolvasni egy evangéliumot ebből a szempontból, hogy milyen az, amikor Jézus azt mondja, hogy nem. Tulajdonképpen a működésének a legelején is van egy sereg ilyen történet. Hát a 12 éves Jézus nem megy haza a szüleivel. Hát azért elég durva. Nem megy haza a szüleivel. És azzal, hogy azt mondja, hogy nem megyek veletek, valamit nagyon ki tud emelni, hogy viszont mit igen. És erről az összefüggésről lenne szó. Nem önmagában arról, hogy mit nem, hanem hogy ezt most nem, de ezt viszont igen. Ahogy ott a 12 Jézus, éves Jézus azt mondja, hogy hát nem tudtátok, hogy az atyám dolgaiban kell lennem. Hát nem csak arról van szó, hogy nem ment haza a szüleivel, hanem ott kellett lennie. Nem itt, hanem ott. Az idő miatt nem mondok tök történetet. Most akkor nézzük, 10 pont lesz máma. Első, mikor azt mondja Jézus, hogy hát az aratni való sok, és a munkás kevés, mert mit fedez föl, azt mondja a Szentíró, megesett a szíve azokon, a sokakon, a tömegen, mert olyanok voltak, nem kell végigmondani a mondatot. Nem érdekes ez, hogy nem siránkozik, hát siránkozhatna éppen, mondhatná azt, hogy nézzétek, hát úgy el vannak árvulva, így vannak, úgy vannak, és jön a panasz áradat. Hát ez tulajdonképpen reális lenne. De nem ezt csinálja, hanem helyette azt mondja, az aratnivalósok. Hát tulajdonképpen ez egy örömhír, nem? Hát az aratnivalósok. Nem érdekes az, hogy 10 emberből 9 rögtön nekiállna panaszkodni, miután ugye megrendült a szívünk, hogy tényleg szegények ottan kóborolnak, de Jézus nem ezt teszi, hogy jaj, akkor nekiállunk panaszkodni, meg siránkozni, hanem az aratnivalósok, és ugye ti azt tudjátok, a 2000 évvel ezelőtti ember számára az aratás nagyon erőteljes szimbólum. És az Isten országa és az aratás, hogy beért az aratás, hát az ember, aki sokkal közvetlenebbül éli meg, hogy a föld tart minket el, hogy az ember a földből él, ott az aratás egy olyan megföllebbezhetetlen örömünnep, amit nem kell magyarázni a 2000 évvel ezelőtti embernek. Hát ez a feszültség, hogy a legtöbb ember, és Jézus azt mondja, hát itt az aratnivaló van rengeteg. És akkor így jön a következő gondolat, hogy akkor tehát nem azzal foglalkozunk, hogy mi a baj, hogy hát tényleg kevesen vannak, kevesen vagyunk. Hát mondhatjuk, hogy ez baj, ez egy realitás. Hanem azt, hogy tulajdonképpen itt az öröm a nagyon nagy, mert van egy csomó aratnivaló. Ez akkor az első gondolat. Vagyis nem a hiánnyal foglalkozik, hanem azzal, ami van. Egy kutató annyira szépen hozta ezt a 60-as, 70-es években, azóta is csak csodálkozzunk rajta, hogy leírta, hogy az az ember, aki a hiányaival kapcsolatosan éli át az életét, örök boldogtalanságra kárhoztatta magát. Mert mindig mindenkinek hiányzik valami, senki se kap meg mindent az élettől. Megyek tovább. Második azt mondja, kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Hát nem furcsa? Hát azt mondja, hogy azután magához hívta a tanítványokat, és a 12-t kiválasztotta, hogy ők menjenek. Vagyis nem azt tette, hogy ránézett az életre, és azt mondta, sok munka van, gyerünk ki a földekre, hanem először is, mit akar Isten, ki menjen ki az aratásba. Nem arról van szó, hogy sok a munka, és azonnal fejest kell beleugrani. Először tisztázzuk Istennel, hogy nekem ez a dolgom-e, vagy nem. Mert ha nekem ez a dolgom, akkor ezt kell csinálnom. De ha nem ez a dolgom, akkor nem ezt kell csinálnom. Akkor se, hogyha egyébként van vele dolog. A kérdés tehát ez, hogy akkor nekem mi a dolgom, nem pedig az, hogy mennyi munka van, mert rengeteg munka van. Nekem mi a dolgom? Teréz anyához elment egy forgatócsoport, egy héten keresztül oda költöztek, mégpedig azért, hogy egy hiteles dokumentumfilmet készítsenek. Egy hét után a riporter leül Teréz anyával egy riportot csinálni, és azt mondja neki, hát egy hete itt élünk a nővérek között, hát ez csodálatos és lenyűgöző, hogy ön Teréz anya és a nővérek mi mindent csinálnak önzetlenül, hát hihetetlen. De azt is észrevettük, hogy hetente egy nap a nővérek nem dolgoznak. Hát nem dolgoznak. Hát néztük, a hetente egy nap imádkozgatnak, meg sétálgatnak, kirándulgatnak, énekölgetnek, meg nem tudom. Hát mi? Akkor nincsenek szegények? Kérdezte a riporter. Teréz anya a következőt válaszolta. De vannak. Azon a napon is vannak szegények, de ők nem a mi szegényeink. Ha a nővérek heti 6 nap hajnaltól éjszakáig csinálják, 7. nap nem az ő szegényeik. És még az is elképzelhető, hogy legyen valaki, akinek Isten azt mondja, neked 7 nap A másiknak meg azt mondja neked 5 nap. Ott a sokaknak meg azt mondta nektek 6 nap. Tehát a második gondolat, nem abból indulunk ki, hogy sok a munka, hanem abból, hogy Istennek mi velünk a terve. A következő, a harmadik gondolat így szól, hogy amikor elküldi őket, nem tudom, kétszeresen is rácsodálkozhatunk arra, szóval betegeket gyógyítsátok meg, minden bajt oszlassatok el, ördögöket űzzetek ki, a gonosz lélektől szabadítsátok őket meg. Hogy tulajdonképpen a küldetés, amit ők csinálnak, a 12 apostol, hát ha szabad így mondanom, nem látjuk, hogy vallási jellegű lenne. Még csak nem is spirituális jellegű, nagyon hétköznapi, nagyon tenyeres talpas, a betegség, a fizikai baj, a nyomorúság, a pszichés probléma, hát ma így mondjuk, hát régen így mondták, hogy üzzetek ki ördögöket. Ebből mi a mondani valónk? Az, hogy például ma nagyon sok mentális nyomorúság létezik. Nagyon sok. És van, hogy Isten egyeseket elküld, hogy a mentális nyomorúsággal kapcsolatosan tegyenek valami jót, és ez az örömhír hirdetésének a része. Ez nem valami különálló dolog, hanem az örömhír hirdetésének a része. Most engedjetek meg, tulajdonképpen egy picit vallomásszerű lesz ez. Egy éve voltam pap, 30 éves vagyok. 30 évesen leültem egy év után a zöld fotelbe. Most is megvan. És a zöld fotelben átgondoltam az életemet, hogy az egy éves papságom miről szól. Egészségedre. És akkor a következőre jutottam, hogy nagyon sokan fordultatok hozzám bizalommal, ami nem szólhatott még a személyemnek, hát egészségedre, ez jó, ott van ott élet. Hát nem szólhatott még nekem, hát nyilván ez valami hivatali tekintély, hivatali bizalom, a pap felé szólt elsősorban. Akkor arra jutottam, hogy 30 éves vagyok, jöttök csomó témával. A hozzám fordulóknak a zöme nem is hitéleti kérdést tett föl. Elenyésző volt a hitéleti téma, zömében életvezetési kérdésekkel jöttetek hozzám, és az életvezetési kérdéseknek a zöme a párkapcsolatra, meg a családi kapcsolatrendszer működésére vonatkozott. És én 30 éves voltam, és semmihez se értettem. És tudjátok, ez egy elég komoly dilemma volt, és a dilemma így nézett ki, most leegyszerűsítem, ahogy akkor élt bennem, 3 lehetőségem van, hogy erre mit mondjak. Már papként, első lehetőség, most akkor ugye nálunk 75 év a nyugdíjkorhatár, tehát ez akkor 45 év. 45 évig a hozzám fordulók zömének azt fogom mondani, fogalmam sincs. Ez egy jó válasz, mert ez legalább becsületes. Hát legalább akkor elmondtam, hogy mi van. Második lehetőség, szövegelek. Mondok valamit. Magyarul kamuzok. Nem értek hozzá, de azért kamuzok valamit. Harmadik lehetőség, komolyan veszem a bizalmatokat, és megtanulom. Hát ez a minden, ami ebből fakad, valójában én egy valami szerettem volna lenni, jó pap. És amikor ebben a történetben Jézus azt mondja, hogy nem hitigasságokat kellett mondani az embereknek, nem dogmatikai tartalmakat, nem is, csak nincs is tanítás, hát semmi nincsen, gyógyítsátok meg a betegeket, hűzzétek ki az ölt, minden betegségre, bajra adjatok valamilyen választ. Hát így kezdődött az evangélium hirdetése. Megyek tovább. De itt még csak egy mellék mondatom lenne, hogy nagyon együttérző vagyok a fiatal testvéreimmel. Mégpedig azért, hogy hát látom, hogy mekkora erőfeszítés ma egy fiatal embernek, hogy fölhívd magadra a figyelmet. hogy begyűjtsél néhány lájkot, hogy megmutasd magad a világnak, hogy észrevétesd magad, hogy valahogy kitaláld magad, megvalósítsd magad, megcsináld magad, és tulajdonképpen a keresztény ember olyan rengeteg tehertől szabadul meg azáltal, hogy mi nem innen indulunk, hanem körbenézünk, és két dolgot kérdezünk, az egyik, Isten mire szánt, a másik pedig, hogy mi van az aratnivalóval. Hát semmit nagyon nem kell kitalálni, hát itt van a kezünk ügyében minden, amivel dolgunk van. Hát ez mennyire fölszabadító? Megyek tovább. Azt mondja itt a Szentíró, és akkor kiválasztotta a 12-t, és mondja a neveket. Vagyis nem szakértőket választ. Jézus nem szakértőket választott, hanem embereket. Ez nagyon fontos. Németországban egy hatalmas pszichoterápiás intézmény, sok száz pszichoterapeuta elképesztő szakmai tudással végeztek egy fölmérést, kik a legeredményesebb segítők. A következő derült ki. A legeredményesebb segítők a pályakezdők. A kérdés, ez hogy lehetséges? Válasz, mert a pályakezdő még érez. A pályakezdő még tényleg aggódik a klienséért. A pályakezdő még tényleg szeretne segíteni. A pályakezdő még tényleg örül a kliense sikereinek. A pályakezdő nem rutinból csinálja, hanem vágyik rá, hogy valami jó szülessen. Ezért a legeredményesebb segítők az emberek voltak, akik történetesen némi szaktudással azért rendelkeztek. Tehát a következő gondolat így szól, hogy nem szakértőket választ, hanem embereket, akik az emberségüket lehetőség szerint 20 és 40 és 60 éven keresztül megőrzik, és hozzáteszik a szakértelmet, de az emberségükből nem adnak le. Ezért embereket választ, és nem szakértőket. A következő, ez az ötödik gondolat, hogy hát eleve most a működésének az elején vagyunk, igaz? És utána most kiválasztja a 12-t, majd nyomban elküldi őket. Azért el tudjuk képzelni, hogy milyen a különbség az, amikor Jézus csinál valamit, vagy mondjuk a kezdő apostolok. Hát ha én választhattam volna, hogy Jézus jöjjön hozzám, vagy egy kezdő apostol, azért Jézust választottam volna. És milyen gyönyörű, hogy Jézus a kezdő apostolokat minden további nélkül elküldi, miközben azt mondhatnánk, a kezdő apostolok történetesen mindent sokkal rosszabbul csinálnak, mint Jézus. Hát természetesen, kivéve egy dolgot. Azzal, hogy nem Jézus akart mindent maga csinálni, mert én jobban értek hozzá, hanem elküldte az apostolokat, akik nyilvánvalóan nem értenek annyira hozzá, ezzel mégiscsak valami olyasmit adott, amit nem tudott volna adni akkor, ha ő maga csinálja. Ez pedig, hogy bízott a tanítványokban. Ezért, amikor a tanítványok megtették azt, amire megkapták a küldetést, abban mindig benne volt az, hogy ő bennük, Jézus bízik. És ez nem lenne, ha maga Jézus csinálta volna. És ezért milyen érdekes, hogy szoktuk magunkat mondani egyszerűen, hívők vagyunk. Valójában a hívőségünknek mi a forrása, hogy Jézus előbb volt hívő, mint mi. Jézus előbb bízott bennünk, és amikor mi bármit csinálunk az első lépésünkben, annak már az az előzménye, hogy Jézus bízott bennünk, és megbízik bennünk, és most megbízatást ad nekünk. Következő gondolat, hát itt konkrétan és közvetlenül, hogy ne a pogányokhoz menjetek, szamaritánusok városába, be ne térjetek. Itt egyetlen gondolatot akarnék mondani. Jézus annyiszor mondja azt, összeszerettem volna gyűjteni Izrael elveszett fiait. Mindenkit összeszerettem volna gyűjteni. Miért? Hogy együtt menjünk el az egész világra. Jézus terve, ahogy azt úgy megérti az atyától, hogy ne egyedül csináljam, együtt csináljuk. De hogy együtt? Úgy, hogy tényleg mindenkivel együtt. Hogy mindenkivel együtt. Ezért menjetek el Izrael elveszett bárányaihoz, mindenki az, aki elveszett. Na azt szeretném, hogy együtt legyünk, és mi együtt menjünk el mindenkihez. Ez tulajdonképpen az egyháznak a képe, hogyan Jézus elképzeli. Azt is mondhatnám, hogy Jézus elküld bennünket, és azzal bíz meg minket, hogy ne válogassunk. Ne válogassuk ki a jókat, ne válogassuk ki a tehetségeseket, ne válogassuk ki azokat, akikhez kedvünk van, hogy ne válogassunk. És ezzel, hogy ezt mondjuk, hogy ne válogassunk, ezzel mi születik meg? Hogy megtanuljuk magunkat másokhoz alakítani, és másokhoz formálni, és másokhoz szabni. Ma, amikor mondjuk a társkapcsolat szinte mindenki számára elfogadható alapgondolata az, hogy keressük az igazit, abban szinte mindig ott van az a gondolat, hogy keresek valakit, aki majd hozzám alkalmazkodik, hozzám idomul, majd én őt szabom így, úgy, amúgy, és végül egészen olyan nem lesz, amilyennek én akarom. Jézus pedig azt mondja, menjetek el minden elveszetthez, a legkajlábbhoz is. Na azt szeretném, hogy együtt legyünk, és mi igazodjunk hozzájuk. Nem gyönyörű az örömhír meghirdetése, nem az, hogy kiáll az okos ember, és elmondja, hogy igazodjatok ehhez. Hanem mi igazodunk másokhoz. Megyek tovább. A nyolcadik gondolat az így szól, hogy mikor még egyszer elmondja, hogy a tanítványok, az apostolok mit csinálnak, hadd hangsúlyozzam még egyszer, nem vallási, spirituális küldetésben járnak a szó konkrét értelmében, hanem betegeket gyógyítanak, és minden betegség, minden baj. És tulajdonképpen föltűnt-e nektek az, hogy mi a tanítás? Egyrészt a tanítás, amivel oda mennek mindenkihez, a cselekvés. Nincs szöveg, cselekvés van. De mégiscsak van valami szöveg, de mi ez a szöveg? A szöveg tulajdonképpen egyetlen picike szóba összefoglalható. Mondjátok el a hírt. Nem kell tanítást mondanotok. Egy hírt mondjatok el. A hír így hangzik, közel van Isten országa. Ez a hír. Hát nem ezt mondjuk, hogy öröm hír. Valójában, hogy kezdődik az evangélium meghirdetése, ez nem egy elképesztő bonyolult tanítás, hanem egy hír, hogy Isten országa itt van köztünk, hogy megjött Jézus. És ezzel Isten országa itt van. Ez a hír. És ennek nevében gyógyítok, jót teszek, hangolódok rád, alkalmazkodom hozzád. Ez a ennyi. Valójában ennyi az egész. Mikor 21-22 éves voltam, vastüdős fiatalokhoz jártam, de nagyon sokat. És ott volt egy fiatal ember, hát persze idősebb volt nálam, de hát mégis ott van picikek is testek, ugye, hát nem fejlődtek sokat, ott fekesznek már 30-40 éve egy ágyon, lélegezteti őket a lélegeztetőgép, meg a vastüdő éjszaka. És emlékszem, ott feküdt egy Béla nevű fiatal ember, régen nem él már. de én nem hozzá mentem látogatóba, hanem Iván nevű barátomhoz. És hogy mentem az Iván nevű barátomhoz, vele állandóan sakkoztunk, hajnalokig sakkoztunk. És ő feküdt ott az ágyon, kapta a levegőt, és akkor sakkoztunk. És egyszer csak azt mondja az Iván, hogy a Béla megkért engem, hogy szóljak neked, hogy menjél oda hozzá 5 percre. Kicsit meg is ijedtem, hogy most akkor a Bélával is kell sakkoznom, mert kicsit olyan soknak tűnt, hogy a Bélával is, az Ivánnal is sakkoznom. És oda mentem a Bélához. Béla egy olyan fiatalember volt, egyetlen testrésze sem mozgott, a szeme mozgott, a nyelve mozgott, és a nyakát tudta egy minimálisan így forgatni. Ennyi. Ez volt az összes mozgás, amire képes volt. A Béla a következőt mesélte nekem. Szia, Feri! 5 perc. Az történt itt velünk pár évvel ezelőtt, hogy látod, mi lélegeztetőgépen vagyunk, de elment az áram. Erre persze a kórház föl volt készülve, van egy generátor, hogy amikor elmegy az áram, akkor bekapcsol a generátor, és mi nem fulladunk meg. Elment az áram, és a generátor nem kapcsolt be. A kórházban erre a helyzetre mindig volt egy technikus. A technikus, mint az őrült, rohant a generátorhoz, és körülbelül 4 perc múlva már működött a generátor. Csak hogy én az alatt pont megfulladtam. Azt mondja nekem Béla, én hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy meghaltam, és találkoztam odaállt Jézussal. És Jézus a következőt mondta nekem, Béla, még nem maradhatsz itt, vissza kell menned. Légy szíves, mindenkivel, akivel találkozol, mondd meg, hogy találkoztál velem. Szervusz, Béla. És a Béla ezt elmondta, látja, nem kellett 5 perc, 2 perc alatt elmondta, azt mondta, szia Feri, ezt el akartam mondani, jó sakkozást. Ez az örömhír meghirdetése. Találkoztam Jézussal. Van, azt mondta még nem, később igen, jó sakkozást. Következő, ez már a 9., hogy azt mondja, hát, hatalmat adott, képességet arra, hogy betegeket, ördögöket űzzetek, minden betegség, minden bajra adjatok valami megfelelő választ. Ez mit jelent számunkra? Hogy nem azt kellett megtenniük az apostoloknak, amit készségszinten tudtak, ami a saját képességük, tehetségük, ügyességük, hanem mit, amit a Szentlélek által voltak képesek megtenni. Hogy a küldetésük valami olyasmi volt, ami nem a saját tehetségükből vezethető le, hanem a Szentlélekből vezethető le. És ez mit jelent, hogy ez konkrét legyen? Ez azt jelenti, hogy először nem valamit adniuk kellett, vagy valamit csinálni, hanem, hogy mondja a Szentíró, Jézus hatalmat adott nekik. Vagyis a keresztény ember az a valaki, aki minduntalan befogadja Istent. Amit Isten ad, azt elfogadom és befogadom, és a befogadás révén rajtam keresztül olyasmi tud történni, amit én egyébként nem bírnék megcsinálni, amire én egyébként nem lennék képes. A képesség nem az én képességem, rajtam keresztül történik azáltal, hogy befogadtam előtte Istent, és elfogadtam tőle azt, amit adott. Mindig innen kezdődik, nem mondani, hogy az aratni való sok, és rengeteg munka van, és akkor melyikkel kezdjük el. Mit mondott Aquinói Szent Tamás? Azt mondta, egyre több a munka, szóval többet kell imádkoznom. Miért? Mert az imádságban történik a befogadás, és akkor onnan aztán. Drága édesanyák, olyan együttérző vagyok veletek, amikor már hullafáradtak vagytok, és én megkérdezem tőletek, neked mi az erőforrásod, te hol töltődsz? És azt mondjátok, fogalmam sincs. Akkor szíves elnézéseket kérem, hogy ilyen elégtételeket szoktam adni, hogy akkor lehet, hogy neked töltődnöd kéne. Mert hogy adsz, azt értem, de hol töltődsz? Utolsó, záró gondolat, ugye így van az utolsó sor, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Most ez egy nagyon jó pofa mondat. Nem tudom, hogy a mai világban a lóvé, hogy melyik része az, ami úgy megszólít bennünket. Talán a többség azt emeli ki, ingyen kell adni. De ennek a mondatnak lehet, hogy nem ott van a súlypontja, hanem az, hogy ingyen kaptátok. Hát ingyen kaptátok. Hát amit ingyen kaptatok, azt adjátok tovább. Miért nem esik jól ingyen adni? Például azért, mert szeretjük a biztonságérzetet. És hogyha kapunk érte ezt, azt és abaszt, az nekünk pont jól esik kicsit, tehát nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. Valójában az történik, egyéni, közösségi szinten, hogy minél inkább pénzért adjuk, és bekerül a pénz a rendszerbe, mert már most már vannak hivatásosak, akiket ezt csinálják, és akkor ez a fizetésük, annál kevésbé vagyunk szabadok. A szabadságunkkal fizetünk érte, mert akarva, akaratlanul majd eszünkbe jut, hogy de hát ebből élek. És akkor Jézus azt mondja, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, valójában mit üzen? Hogy ne belőle éljetek, hanem belőlem éljetek. Hogy belőlem éljetek, ne belőle éljetek. És ezért, ha volna irány, amit érdemes volna egyéni, közösségi és egyházi szinten megcélozni, szerintem ez, hogy ne belőle éljünk. Jól mondtam? Hanem, na, most nem tudom, összezavarodtam. Záró két mondat, hogy a szabadságunk, a ma emberének mi a szabadság élménye? Az, hogy megtehetem ezt is, megtehetem azt is, képes vagyok erre is, képes vagyok arra is, beleértve megvehetem ezt, és megvehetem azt, és ez nő a szabadság élményünk. De egyébként 2000 évvel ezelőtt a szabadság tudata nem ez volt. 2000 évvel ezelőtt a szabadság tudata nem az volt, hogy ezt is megtehetem, és azt is, és ezt is megvehetem, és azt is, hanem sokkal inkább az, hogy a szabadság nem valami külső dolog, amit kívül tehetek meg, vagy valami tárgy, amit megvehetek. A szabadság valami belső képességem arra nézve, hogy nem köt meg idebent semmi. Hogy nem vagyok idebent fogja semminek. Hogy nincs az a szenvedély, az a függőség, az a hiány, ami idebent a szabadságomat fenyegetné vagy veszélyeztetné. Ezért, amikor Jézus ezt mondja, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, milyen irányba indít bennünket, hogy belül maradjunk szabadok. Záró mondat, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy mi az, amit őriznünk kéne az utolsó pillanatig, az önkéntességünknek a szépsége.